Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv helyszíne Oszló és környéke. A mesélő karakternek nagyon fontosak ezek a helyszínek, ezért tűpontosan jelöli meg az esemény színterét. Már a házasságának végén is nagyon fázott a közös ágyban, de amikor elválnak, akkor úgy érzi, hogy a háta mindig fagyos. Ezért van szüksége arra, hogy az éjszakákat egy-egy nővel töltse. Ez a testmeleg, ha fel nem is tudja melegíteni, illúzióját adja a magány ellentétének. A Szkolár könyvkiadó adta ki Per Petterson Férfiak a helyzetemben című regényét. A fordítóval Papfer Ágnessal beszélgetünk. Arvid Janssen egy elhagyott apa. A felesége 20 év házasság után kilép a kapcsolatból, és magával viszi a 3 lányukat. Ahogy a könyv szerkesztőjétől olvastam, ez általában a nők előjoga szokott lenni, úgyhogy itt van rögtön egy ilyen esett férfink. Ráadásul itt van a családjában egy ilyen múltbéli dolog is, ami nehéziteszi az életét. Ez a kettő dolog adhatja el a karakter kialakulását.
Hát Arvid Janssen egy ilyen visszatérő karakter Per Petersonnál, és én úgy gondolom, hogy egy kicsit olyan, mint a skandináv krimikben a visszatérő detektív, tulajdonképpen ismerős könyvolvasóinak, de valójában minden története más, tehát hogy nem feltétlenül kapcsolódik egyik történet a másikhoz. Őt már ismerik korábbról, korábbi könyvekből, a magyarul megjelent regények közül az Átkozom az idő folyamát című regény volt a főszereplője, hogy az ő karaktere az nem most kezdődött, nem csak most alakult ki, és nem csak ezek a tényezők határozzák meg, amelyek ebben a könyvben jelennek meg, hanem ez egy kitalált ember már régóta, vagy egy kitalált kicsit önéletrajzú ihletésű szereplő már régóta. Ettől függetlenül nyilván ez a történet az pontosan arról szól, hogy igen, egy férfit elhagyott a feleség, elvitte a gyerekeiket, és mit csinál egy középkorú férfi ebben a helyzetben, amit szerkesztés azt írta, hogy általában a nők szempontjából szoktak bemutatni egy válást, vagy egy ilyen magára maradást. Most viszont, mint a könyv címe is mutatja, Férfiak az én helyzetemben, ez a könyv pontosan azt jelenti, hogy középkorú, mélységes, mélypontra lecsúszott férfi hogyan reagál az élet különféle dolgaira. Arvid Janssen egy csomó szempontból megismerjük ebben a könyvben is, mint az előzőben is. Tehát sokat ír arról a Per Petterson, hogy miket olvas, milyen tárgyakkal veszi körül magát. A könyv maga furcsa szerkezetű könyv, kicsit olyan, mint a görög drámák, hogy tulajdonképpen a vége fele kezdünk rádöbbenni, hogy ez valójában egy napnak a története, és az az egy nap, az egy befejezése egy 20 éve tartó sztorinak, az a felesége és az ő története, és a közbelső 300 oldalon keresztül kapjuk meg azokat az indokokat, okokat, amelyek megmutatják azt, hogy miért alakult így az élete, hogy miért hagyta el a feleség, hogy miért távolodtak el a lányai tőle, és hogy miért lett ilyen magányos.
Turid és a lányok Trondheimben voltak, én meg úgy gondoltam, egy ideig nem kelek fel. Noha nem akartam ott feküdni, homlokomat a kemény padlónak támasztva, azon tűnődtem, hogyan lehet a gyászt mérni. Létezik-e mérőeszköz a gyászra? Van-e például különbség a között, hogy az ember egy vagy több hozzátartozót veszített el, mondjuk 4-et, mint én? Kimutatható-e a különbség mérőléccel vagy mérőműszerrel? És hogy azt a gyász ereje kiakaszthatja-e, mint például a Geiger-Müller számlálót. Minél közelebb van az eszköz a telítettséghez, a felső határhoz, az utolsó számhoz, annál gyorsabban és hangosabban sípol. És honnan tudhatom, hogy megvolt-e már a kellő mennyiségű gyász? Vagy ha az folyékony, akár az olvasztott ezüst, ez esetben beönthető egy mérőedénybe, akkor lehet-e azt mondani, a körülményeket figyelembe véve 8 deciliter elég lesz, és aztán hagyni, hogy az ezüst csillogva megkeményedjen kicsivel a legfelső jelzőcsík alatt. Honnan tudhatnám? És honnan tudhattam volna, hogy amit érzek, az valóban gyász-e? Hiszen nem hasonlított ahhoz, amit a filmeken láttam, sem ahhoz, amit elmondásuk alapján mások éltek át saját szeretteik halálakor. Elbizonytalanodtam, noha nem sírtam, mert tulajdonképpen mikor is sír az ember? Akkor, amikor egyedül van, vagy tanúk jelenlétében, és ha az ember egyedül sír, akkor mi az értelme az egésznek, hiszen nem látja senki. Nem tudtam a válaszokat, nem volt mérőlétszem, mérőedényem, egyedül voltam a bánatommal, nem engedtem be senkit, és senki más mérőléce vagy mérőedénye nem segített, ráadásul különös módon mindezt lényegtelennek éreztem.
Számos ilyen kis történet van, olyanok, mint kis novellák, amelyek így összefűződnek, és a végére adják ki tulajdonképpen ennek az embernek a történetét, vagy akkor kerekedik ki ez a sztori. Van egy ilyen epilógus-szerű utolsó fejezet, ami kicsit így felvillantja a reményt is, az, amikor azzal a lányával, akivel a legnehezebb a viszonya, vele ülőre jutnak, tehát van egy ilyen kis továbbmutató jelzés is, de tulajdonképpen ez egy ilyen kerek sztori. Hogy...
Mondod ezt a magányt, és ez egy nagyon fontos kifejezés erre a történetre. Tehát ez egy nagyon magányos ember. Igazán a mazdája az, ami az otthona, amiben biztonságban érzi magát. Tehát egy olyan tér, ami zárt, és ami elviheti, kiviheti ebből a magányos helyzetéből.
Norvég irodalomban, ami nagyon meghatározó és fontos könyv, és ehhez hasonló elemekből épp kicsit az a Hamsun-féle éjség. Ez is egy ilyen Oszló kiinduló pontú könyv, és beül a mazdába, és folyamatosan az utakat rója vele Oszlóban és a környéken, valamint folyamatosan sétál, buszozik, autózik Oszlóban. Ugye egy picit olyan szerepe van a városnak, és ennek a környéknek az ő könyvében, mint a Hamsun éjségében a szereplő számára. Tehát ugye a helyek maguk, ezek jelzik azokat a kapaszkodókat, amik megmaradtak neki. Kizárólag ezek a helyek, ezek a régi bevált helyszínek és utak azok, amelyek összetartják a szétesett életet. Van itt még egy elem, ami nagyon fontos, és ami valóban önéletrajzi ihletésű. Beszél a könyvben erről a hajószerencsétlenségről, amelyben elvesztette a szüleit és a testvéreit. Ez a hajószerencsétlenség, ez valóban megtörtént 1990-ben, a Szedi Négyen Szár nevű hajó elsüllyedt, a Pérpetésornak odavesztek a szülei, a testvérei és egy unokaöccse. 159-en meghaltak ebben a balesetben, és ezt a Pötterson több könyvében is próbálja feldolgozni, tehát egyfajta gyász folyamatként jelenik neki meg azt, hogy erről írt, de valós életben is az volt, hogy a Pötterson az része volt, fő alapítója volt egy ilyen bizottságnak, akik éveken keresztül utána perelték ezt a hajótársaságot, és próbáltak valamiféle igazságot szerezni ebben a történetben, rájönni arra, hogy ki volt a hibás, hogy mi történt ott, és ennek a szerencsétlenségnek van is az oszlói kikötőben egy emlékműve, ami ennek a 159-nek halt embernek az emlékére készült. Ez is benne van a könyvben, hogy ez is hozzájárul a magányhoz, hogy gyakorlatilag elvesztette nem csak maga által alapított családot, hanem azt a családot is, amiben felnőtt, és ez rettenetesen magányossá teszi.
És közben nagyon szenved, és azt reméli, hogy a nők, akiket felszed egy-egy éjszakára, azok enyhítetik ezt a szenvedést, de csak két nő tesz rá valamilyen érzelmi benyomást.
Az utak, ezek az útjai, ezek nagyon sokszor összefonódnak azzal, hogy kétségbe esett módon nőkre vadászik az éjszakában, de hát ez a vadászatok, vagy ezek az egyéjszakás kalandok, ezek csak elmélyítik a magányt, és soha nem oldják fel, hiába remél tőlük megváltást.
Olyan érdekes, egy nagyon szép szimbólum van ebben a könyvben. Amikor elhagyja őt a felesége Turid, akkor elkezd fázni a háta. Az, hogy egyedül van az ágyba. Egy éjszakás kalandoktól azt reméli, vagy azt gondolja, hogy kevésbé fog fázni.
A társalgás idegesített, úgyhogy amikor megközelítettem őket, korábbi önmagamat meghazudtolva egyenesen belevágtam a közepébe. Megkérdeztem, hogy mi a legjobb és mi a legrosszabb, ami az életedben történt? Szomorú tinédzser voltál-e? Magányos voltál-e? Ivott-e az apád? Hiszel-e Istenben? Féltél-e kiskorodban Istentől? Tényleg azt hitted-e, hogy mindenki hamarabb kezdte a szexuális életét, mint te? Számomra is meglepő volt, hogy ezeket a kérdéseket felmertem tenni. De a legtöbben úgy gondolták, hogy az osztálytársaik többsége jóval hamarabb debütált náluk szexuálisan, és ezért a jövő szorongással töltötte el őket, ami csak rontott a helyzeten. Meglepően sokan hittek Istenben. Néhányan pedig azt felelték, talán hiszek benne. És igen, kevesen felelték azt, hogy ehhez semmi közöd. Amire én azt mondtam, hogy igazad van, elnézést, és sarkon fordultam, hogy menjek. Ám de erre mégiscsak beszélgetni akartak. Páran megpróbáltak ostobaságokról csevegni, ez nekem nem ment, ingerült lettem tőle, azt mondtam, bocsánat, és odébb álltam. És ilyenkor megesett, hogy nem sokkal később az illető odajött hozzám, és azt mondta, én nagyon szomorú tinédzser voltam. Senki nem akart, mert csúnya voltam. Mire én azt feleltem, hogy hát akkor igencsak megváltoztál azóta. És ezt sokszor suttogva mondtam, noha nem feltétlenül akartam flörtölni, de ez volt az igazság. Már ha korábban valóban csúnyácska volt az illető, de hát ki nem volt az. Az egyikük azt mondta, nem az apám ivott, hanem az anyám. Az apám a lelkét is kitette, értem, nagyon hálás vagyok neki. Nálam is ez volt a helyzet, feleltem. Noha ez nem egészen volt igaz.
Érzelmi kötődéseket szeretne kialakítani, de hát erről szól az egész könyv, hogy ez mennyire nem megy neki. Tehát erről szól az is, hogy egyszerűen a feleségével is 20 évig húzták együtt, de azért válnak el, mert kénytelen kialakítani egy kapcsolatot vele, mert nem hozzáfordul akkor sem, amikor a hajó szerencsétlenség történik, hanem az egyetlen gyerekkori barátjához, hogy a gyerekeivel ilyen távolságtartó furcsa viszonya van, mindenkivel a világon ilyen nagyon-nagyon furcsa viszonya van. A saját kisgyerekeivel is úgy bánik, hogy felnőtt viselkedést vár el tőlük, és ilyen nagyon megbántott ember, aki rettenetesen kapaszkodna abba az összes szalmaszába, amit felé nyújtanak, de mégsem tudja megfogni őket.
Hát hagyja kiüresedni ezeket a kapcsolatokat. Akkor, amikor szólni kéne, akkor nem tud szólni.
Igen, hát ez tipikusan norvég pszichológiai megközelítés. Egyébként ezen sokat gondolkoztam, hogy ez nagyon sok szempontból tipikus norvég regény, és nagyon sok szempontból nagyon atipikus norvég regény. Hogy tipikus olyan szempontból, hogy pszichológiai elemzéseknek, a pszichológiai megközelítésnek a kortárs norvég irodalomban elég nagy szerepe van, ami nyilván annak köszönhető, hogy ennek a társadalomnak a problémáink, nem anyagi jellegű gondjaik vannak. viszont atipikus olyan szempontból, hogy a kortárs nordik regényekben nagyon-nagyon sokszor a természetet használják háttérnek, elemnek, hozzájáruló, kiegészítő kelléknek, Tessonnál pedig a természet jóformán teljesen kimaradt, tehát egy teljesen városi író az, aki előbújik ebből a könyvből, tehát semmilyen szempontból nincsen szerepe a természet leírásoknak, ahogy nagyon-nagyon sok nordik vagy skandináv regényben.
Te fordítottad a többi Per Petterson könyvet is?
Nem. Én egyedül ezt a Per Petterson-t fordítottam, a Földényi Júlia és a Patok Bence fordították az előzőket. Ki elolvas az összes Per Petterson-t, az nyilván meg tudja állapítani, hogy három stílusa közül melyik válik be legjobban neki, de én kizárólag ezt az egyet fordítottam.
Aha, és milyen benyomásod lett róla? Fordítás közben mit gondoltál?
Jó volt fordítani. Én ismerem a Per Petterson személyesen is, és sokat segített a fordítási problémáimnak a megfejtésében, mert hogy ezek általában kulturális jellegű dolgok voltak, tehát olyan utalások, amiket a 60-as, 70-as, 80-as években Oszlóban élő norvégok vagy norvégiaiak tudnak azonosítani, és mondjuk egy külföldinek sokkal nehezebb ezeket megfogni, hogy pontosan miről is szólt ez, de...
Ezek a tűpontos helyszínek? És a helyszíneken hát történtek?
A tűpontos helyszínek, de nem csak a helyszínek, hanem az italok, az ételek, a cigaretta, a reklámok, sok külső elem van, aminek mind jelentősége van a könyv szempontjából. Tehát tulajdonképpen ezek azt a nosztalgiát, vagy a visszavágyódást jelzik, hogy volt neki egy ilyen boldog gyermekkora, és akkor ő ez a magányos 40-es évei felé közeledő ember, hát ha nem is visszasírja, de visszavágyik ezek által a dolgok által képviselt biztonságos világba. És ezért volt nagyon fontos, hogy az összes ilyen kulturális utalást valóban pontosan megtaláljam és megfogalmazzam. De a foci csapatoktól elkezdve a cigaretta reklámig mindennek van jelzésértéke.
Nehéz-e olvasni szerinted ezt a könyvet külső olvasóként, aki nem ennyire jártas a norvég irodalomba?
Nekem ebben van gyakorlatom, de én ez egy elég nehéz könyv, én azt gondolom. Annak ellenére, hogy a mondatszerkezetek azok nem komplikáltak, vagy a gondolatmenetek azok nem komplikáltak, és mégis valami olyan sűrű, összetett massza ez a könyv, olyan rengeteg rétege van, és ezeket a rétegeket valahogy szét kell szálazni ahhoz, hogy az ember megértse, hogy valóban mi történik. Igen, gondolom, hogy ez azért egy ilyen megterhelő olvasmány.
Adja magát az az elképzelés, hogy ez az alter egója Arvid Jansen a szerzőnek, de ő valahol azt nyilatkozza, hogy ez nem igaz, mert nem alter egója, hanem kaszkadőre.
Majdnem mindegyik Per Petterson regényben vannak önéletrajzi elemek. Azt gondolom, hogy viszonylag nehéz élete volt, és ezek a nehézségek, az élete nehézségei azok vissza is térnek a könyveiben rendszeresen. Tehát soha nem tudunk attól eltekinteni, hogy ő egy whitelady munkás gyerek, és ez mindig minden könyvében visszajön, és ez valóban igaz is. Meg tulajdonképpen egy ilyen munkás családból, saját erejéből nőtt fel odáig, hogy író tudjon lenni. Hogy volt ez az 1990-es hajókatasztrófa, ami rettetesen meghatározta az életét. Maga az író, a Per Petterson is az, aki mindig ilyen nosztalgikusan beszél a gyerekkoráról és a fiatalkoráról, és ezek az elemek mind olyanok, amik tényleg visszatérnek a könyvében, nem csak ebben, hanem a korábbiakban is. Valamiféle kivetítése önmagának ugyanakkor nyilván, tehát jó író lévén azért nem a saját életét írja le szóról szóra, hanem kialakít egy alakot önmagából és abból, amit hozzá képzel.
Popvera Ágnes fordítóval beszélgettünk Per Petterson Férfiak a helyzetemben című regényéről, amit a Szkolár könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi a helyszíne a regénynek. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott fel személvényeket. Hajós Fara szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát a facebook.com keménykötés műsoroldalt. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora